Istennek a füstölgése, vagy pedig a szenvedélynek a lobogása. Ez a nagy témánk. És ezen belül kezdtünk el arról beszélni, ami nagyon foglalkoztat minket, hogy hogyan lehetséges az, hogy tartós társkapcsolatban, és most megint hadd csináljam azt, hogy minél inkább ki tudjak valamit fejezni, tehát ami igazán izgat bennünket, hogy tartós társkapcsolat. Most még jövök ide. Azt mondjuk, szentségi házasság. Hat ismérve. Na, örökérvényű, fölbonthatatlan, hűségre kötelező gyerekekre nyitott, kölcsönös szeretet kapcsolat. Ez hat. Tehát ami igazán izgat bennünket, hogy most akkor olyanok, akik életre szóló kapcsolatban szeretnének hűség... a szenvedély tüzét fönntartani. Azt nem mondom, hogy ugyanazzal az intenzitással, hőfokkal, lobogással így, hanem hogy lehetséges az, hogy ez a kettő együtt lehessen bennünk és a kapcsolatban. Ez izgat nagyon minket, mert beszélhetünk a szenvedélyről külön magában, és akkor aztán iszonyú izgalmas dolgokat mondunk, és így kicsit fölforrósodunk benne, jó, de izgalmas tényleg a szenvedély. És akkor egészen el tudunk arról felejtkezni. Akkor tudunk itt gyönyörű, szép kijelentéseket tenni, mondjuk, most direkt így mondom, hogy mondjuk a szentségi házasság karakteréről, és egészen el tudunk a szenvedéről feledkezni. Most ami bennünket izgat, hogy ez a kettő hogy lehetséges együtt? Hogyan, miként? Hogy ebben van valami dilemma, és a dilemmának egy alap megjelenítése így szólt, hogy mindegyikünk természetében, nem csak a kapcsolatban, az egyes ember természetében ott van ez a vágy, sőt, két alapvető szükséglet, az egyik a biztonság. Biztonság otthon lenni valahol, tudni számítani valakire. Tudom, hogy valaki elköteleződött mellettem, hogy ő állt az oltár előtt, és azt mondta, hogy téged el nem hagylak. Nem rossz. Holtomiglan, nem idealizálva azt, hogy ez mindig itt tud lenni, de hogy ne aludjon ki. Annyiszor. És akkor így jutottunk el ez a dilemmához, hogy például itt van az, hogy tehát akkor a biztonság. Jaj, mert itt, hát itt van, akkor van elköteleződés, van biztonság, van hűség, van biztonság, van érzelmi összetartozás, van keretek, szabályok, jaj, de jó. Örülök is, hogy a pap úgy ezzel kezdi a egyes csoportot, hogy ezt a hat dolgot be kell tartani. Ilyenkor szoktam a vőlegényemre nézni, hogy na, jó helyen vagyunk. Na, látod, tudtam én, hova kell téged elhozni. És hogy miközben ezt itt nagyon izgalmasnak tartjuk, és ott van benne a kapcsolatnak is, és az emberi személynek is egy mély vágya és szükséglete a biztonság, közben pedig ugyanúgy az emberi személynek, és közben pedig egy kapcsolatnak, hogy ott kedvünk legyen lenni, hogy ezt élvezzük, hogy szívesen menjünk haza, ott van bennünk a vágy. Na mire? Az újdonságra, a kalandra, a szenvedélyre, a fölfedezésre, az ismeretlenre, a tűzre. És akkor most arról beszélünk, hogy na, de ezt hogy lehet együtt? Hogy mehetne a kettő együtt? Például mondanék még dilemmákat, szeretném ezt picit jobban, hogy mi annak a háttere, aminek a konkrétságában tesszük fel a kérdést, hogy tartósan, hűségesen, elkötelezetten, és közben a szenvedély. Például ezt a dilemmát úgy is kifejezhetjük, hogy itt van az alkalmazkodás. Kétség kívül, ha én 40-50-60 évig élek valakivel, akkor alkalmazkodni kő. Ha kő, ha nem kő, de alkalmazkodás nélkül nagyon-nagyon nehéz. A horkoló férfi esete. A horkolás az egyáltalán nem kis téma, azt tudjátok? Az egy hihetetlen nagy téma. Hogy mikor dönt a feleség úgy, sok év szenvedés után, hogy szintet lép, fölköltözik a padlástérbe, le a pincébe, mindegy, de muszáj, hogy aludjon. Hogy itt a társkapcsolat elején mi szokott lenni? Ugye olyan erős ami, hogy mikor horkolok, és fölébredek reggel, és azt mondom, de zavart? Nem aludtál, semmit nem aludtál. Te ilyen bóbiskáló két perceid voltak, és akkor nem. Hát te horkolni is olyan vonzóan horkolsz. Szóval abban is van valami lenyűgöző, valami, amiért érdemes élni. Na, ez van mondjuk egy évig. És szép lassan azt mondjuk, hogy na jó, szóval, hát én is egy emberi lény vagyok. Hát egy személy vagyok, akinek be kell mennie dolgozni. Hát ne, most már krónikusan vagyok kimerült. És akkor egyszer csak azt mondod, rendben van, az alkalmazkodás nagyon fontos, fogok is, 60 évig. De ha te horkolsz, akkor én fölköltözök a padlásra. Ez az önkifejezés. Önmagam képviselete és önmagam kifejezése. És az életünk azért, mert hogy társas lények vagyunk, de közben meg személyek is, és a személy létünkhöz tartozik hozzá az, hogy társas lények vagyunk, és a társas létiségünk lényege, hogy személyként vagyunk társas lények, ezért ebben a feszültségben fogunk élni egy egész életen keresztül. Ennek a feszültségét néha átéljük, néha egyáltalán nem. Néha úgy érezzük, hogy mint a hullám, pontosan a hullámokkal együtt tudunk menni. És pont valahogy annyit kell alkalmazkodni, amennyi jól esik, és pont mikor kifejezem magam, az neked is jól esik. És akkor azt mondom, hogy a 3 év házasság után, te, én olyan rég voltam, tulajdonképpen egyedül nem is szoktam, hogy elmennék most a haverokkal egyet sörözni. És akkor ideálltál, és van benne némi félelem, hogy mit mond az asszony? És egyszer csak meglepődve látod, kicsit fáj is. Hogy azt mondja, jaj, ez nagyszerű ötlet, akkor én is megyek a barátnőimmel. Ebben a pillanatban itt rossz érzéseit támadnak. Az ember van, hogy én megyek, de akkor már hagyjon itthon. Mert az nekem olyan jól esik, mikor hazajövök. És akkor ő otthon van. Mert ha én jövök előbb haza, és ő még mindig a barátnőinél van, az nem esik olyan jó. Tehát az úgy, hogy én elmegyek a haverokkal, de jó, menj el a barátnőivel, de kicsit legyen előbb otthon, mint én. Tehát akkor itt van ez a dilemma és ez a feszültség, ami olyan értelemben megoldhatatlan vagy föloldhatatlan, hogy éppenséggel mindig is ebben állunk benne. Néha ez nem jelent problémát, néha pedig majd megőrülünk tőle. Most akkor ezt szeretném egy picit tovább folytatni, hogy most képzeljük el, itt van akkor szentségi házasság, biztonság, elköteleződni. Mi az, ami ezen az oldalon tulajdonképpen akármilyen furcsa, nagy segítségünkre van? Ez a gátlásosság. Sok gátlás. Ez nagy segítség. Ugye, tehát eszembe se jut valami, akkor a férjem biztonságban van mellettem. Azt mondjuk, hogy mi a biztonság és kiszámíthatóság, felelősség és elköteleződés, összetartozás és ugye akármilyen furcsán is hangzik, de ehhez a világhoz elég jól passzol, ha tele vagy gátlással. Elég jól passzol, hogy olyan frusztráltan szenvedsz, de nem nagyon csinálsz semmit. Most egy nő, aki minden nap azon szenved, hogy most el is költözhetnék, sokkal fenyegetőbb, mint egy nő, aki azt mondja, hogy hát akkor beledöglök. Nem olyan fenyegető akkor. Tehát ennek a világnak tulajdonképpen akármilyen furcsán is hangzik, azok a személyek, akik erősen gátoltak, ez se lehet, az se lehet, bele sem merek gondolni, nem merem kifejezni magam. Nagyon sok gátlás. Ezzel összefüggésben sok szorongás, sok félelem, sok frusztráció. Életerők. De most megint váltok egyet, és azt mondom, ugye abból indultunk ki valami értékes dologból, ugye, hogy biztonság, önátadás, elköteleződés, nem mondom végig. De ehhez a világhoz elég jól passzol a sok gátlás. De akkor lépek megint egyet, most csak azt mondom, igen ám, de lehet, hogy egy csomó gátlás, meg gátlásosság, meg szorongás, meg frusztráció, meg rendben van, de erkölcsösség. Hát biztos, hogy egy csomó gátlás, de legalább én nem csinálom meg. Ha eszembe se üt, akkor azt a pláne, nem? Milyen jó, hogy nekem még csak föl sem merül. Ezért ebből a fajta gátlásosságból Itt óvatos lennék, hogy itt mit mondjak, hogy ez erényese vagy nem, de kétség kívül itt kevesebb bűn jelenik meg. Ho-ho. Akkor azt látjuk, hogy egy oldalon belül is megvannak a dilemmáink. Hogy most, ha gátlásos vagyok, kétség kívül, akkor nehezen leszek fölszabadult. De valószínűleg kevesebb bűnt fogok elkövetni. De úgy szeretném ezt, hogy elköteleződés, hűségből, úgy szeretném, hogy közben szabad is legyek. Tehát ne legyen ez a gátoltság, a gátlásosság, ez ne legyen a szorongás, ne legyen az aggodalom, ez ne legyen, mert ez meg akadályozza az életem. Hát úgy szeretnék erkölcsös lenni, hogy ez ne legyen. Hogy milyen természetes valami ez? Itt viszont, ha nem a gátlások szabályoznak engem, mert ott a gátlások szabályoznak. Azt csinálom, amit a gátlások megengednek, és nem csinálom, amit a gátlásaim nem engednek meg. Mert itt tele vagyok szégyennel. Annak a rettenetével, hogy megszégyenülök, hogy nevetségessé válok, hogy rossz leszek. Itt tele vagyok ezzel, és ezek szabályoznak engem. Itt azonban egyszer csak eljutok oda, hogy képes vagyok magamat szabályozni. Ez nem hangzik rosszul, nem? Hogy itt szép lassan, ezzel a szabadsággal megtanulhatom azt, hogy mi az, hogy önszabályozás. Hogy ne a gátlásaim szabályozzanak, és mondják meg, hogy eddig vagy ne, hanem én magam mondjam meg. Hogy tudnék tovább menni, de nem megyek. Nem megyek, mert szeretlek. Nem megyek, mert úgy döntöttem. Nem megyek, mert elköteleződtem. Nem megyek, mert majd bele döglök, de ez az ára a kapcsolatunknak. Nem megyek, mert bele gondolok, hogy fájna neked, ha belemennék. Ez önszabályozás. Most, akkor fölvettek egy újabbat, a hűség. Régen mi volt a hűség? A hűség azt jelentette, egész nyilvánvaló, hogy egy emberrel egy életen át. Ez a hűség. Ma a hűség egyszerre egy emberrel. Egyszerre egyel. Nem, ez ma a hűség. Egyszerre egyel. Tehát én most együtt vagyok a Pirivel, hát én nagy napja Pirir élek halok. 3 éves kapcsolat, még elég jó. Most már ez a 6. ilyen komolyabb kapcsolatom. Tehát úgy tudom, hogy nagyjából mi mikor következik. Ez még a jobban megéri szakasznál van. És eszembe sincs őt megcsalni. Mert semmiképp nem csalom meg. Hát nagyon, nagyon együtt vagyunk, és rá gondolok, és fantáziáimban is ő van, és nagyon jó, nagyon jó. De mondjuk, ha úgy kihúnyik a... Ez egy jó szó, ez a húnyik. Magam is meglepődtem, mit mondtam. Mondjuk úgy, ki alszik, úgy a szenvedély, meg már csak úgy kezdünk egymás terhére lenni, meg az egész csak úgy az alkalmazkodásról szól, meg ugye a megszokásról, hát akkor szerintem az a legnormálisabb, nem, hogy akkor egymástak elmondjuk, hogy hát ez eddig volt jó, és hogyha meg nem jó, akkor miért legyünk valamiben, ami nem jó? Nem? Erre most valaki azt mondta, hogy addig legyünk együtt, ameddig... Ez egy akkora pont, értitek, mint egy bunkó. Ma valahogy hűséges vagyok, mindig ahhoz, akivel vagyok. Az is lehetséges, tehát, hogy leélek egy életet, most én mindig a mi kultúránkról beszélek, a ma világáról beszélek, nem 50 meg 100 évvel ezelőttről. Mi rólunk beszélek, meg még mondjuk egy nemzedékről. Aztán utána ki tudja, hogy lesz. De az... Én egész életemben hűséges voltam. Ezt ma minden további nélkül valaki elmondhatja. Éltem 8 kapcsolatban, 8 számomra nagyon fontos kapcsolatban. Ebből volt 2 házasság, 2-ből jöttek gyerekek, és egy 3-ból is, de az nem volt házasság. De én, akivel éltem, sose csaltam meg. Tehát én hűséges voltam. Én soha olyat a társammal nem csináltam, amit egyesek, akik ott ülnek. Miért annyira fájdalmas a hűtlenség? A hűtlenség azért annyira fájdalmas nekünk. Mert amikor nem szerelemből házasodtunk, a szerelmet a házasságon kívül kerestük. De amióta szerelemből házasodunk, egy-két nemzedék csak, ugye nagy méretekben egy-két nemzedék, azóta azt mondjuk, hogy hát, na, ebben az esetben a hűség tulajdonképpen a rendkívüliségemnek, az egyediségemnek, az értékességemnek, az összetéveszthetetlenségemnek a kulcsa és záloga. Ha hűtlenné válsz, akkor ezzel azt mondod, hogy egyáltalán nem vagy igazi, nem vagy rendkívüli, és nem vagy egyedi, nem vagy megismételhetetlen, és ez semmi nem vagy ebből. Ezért a hűtlenségnek, ha szerelemből házasodunk, más lesz a jelentése. Mert ha gazdasági vállalkozásból házasodunk, vagy egyszerűen csak elvárásoknak megfelelve, a hűtlenségnek más az üzenete. Hiszen sosem mondtad nekem azt, hogy én lennék az igazi, ezért ezt nem is tudom elveszteni. De kimentem a kapcsolatból, volt egy szeretőm, az én nagy szerelmem, és ő azt mondta nekem, hogy te vagy az igazi. Csak hát ez nem teljesedheted be, de én tudom, hogy az vagyok. Egy életen keresztül. Szenvedett és zokogott, mikor a vonat elment. És mondta, mi nem lehetünk egymáséi hosszan. És akkor én is sírtam, és zokogtam, és tudtam, hogy igen, ez a világ ilyen, és hogy megszakadt a szívem, és úgy élek itt, hogy tudom, hogy én vagyok az igazi. És néha-néha levél érkezik. És tudom, hogy én vagyok az igazi. Persze ő is megházasodott, na jó, de hát a világ ilyen. Az ilyen. Mi tudjuk, hogy miről is szól ez, hogy mi egy életre szólóan egymásnak. Mi ezt tudjuk. Ez a gyönyörű, hogy ez elvehetetlen. Tulajdonképpen ez erőt is ad. Erőt ad, mikor férjem nem egy nagy-nagy durranás. De, hát persze, hogy megcsal, minden férfi megcsal, de kétség kívül jól bánik velem. Mondtam 1923-ban. Jól bánik, hát más férfiak sokkal. Jó, néha iszik is, de sose bánt. Nem bánt, nem is várok tőle többet. És mikor tudom, hogy valahol ott van vagy másik nőnél, akkor eszembe jut, hogy én egy örök szerelemben vagyok. Elvehetetlen, rendkívüli vagyok. Csak az élet választ el minket egymástól. És most, hogyha 2016-ban vagyunk, akkor az élet összehoz minket. És ennek rettenetes ára van. Az élet nem választ el minket egymástól. Ezért létrejön a nagy mi, és amikor te hűtlen leszel, egészen mást élek át. Az identitásom kérdőjeleződik meg, de alapjaiban. Ami a szerelem lévén épült föl bennem, és aminek a gyökerei az anya-csecsemő kapcsolatból származnak. Úgyhogy egy ember elég nekem az életre. A hűtlenség ezért rettenetes árulás. És a szexualitásban megint csak ez a döbbenetes végletek, ha szerelemből, szeretetből, vágyból és szenvedésből leszünk az egymáséi, na azt mondjuk nevezhetjük beteljesedésnek. Eufórikus beteljesedésnek. Ha nincsenek is szavak, csabba is hagyom. És pont azért, mert ezt élhetem meg, hogyha megcsalsz, akkor az egy olyan árulás, amivel nem egyszerűen csak jó, hát nem tudom, együtt hemperegtél valakivel, mit számít. Hanem macsétével szétkaszaboltál mindent, amit magamról, az életről, a kapcsolatról, a szeretetről, a szerelemről gondoltam. Mindent. Kipusztítottál mindent. És egy olyan identitás válságba kerülök, hogy most akkor ki vagyok? Mi vagyok? Mire vagyok jó? Mit érek? Ez a szerelem ihletettségű kapcsolat miatt van. Nem, de milyen érdekes ez. Szabadon választhatunk társat, és a szabad társválasztás miatt, miközben meg tudjuk őrizni a szabadságunkat, a hűtlenség sokkal fájdalmasabb lesz. Miközben a hűtlenség sokkal gyakoribb is. olyan értelemben egész biztos, hogy úgy általában azt mondjuk, hogy nem szabad hűtlennek lenni, de közben szól belül egy hang, hogy ahogy is mindenki csinálja. Tehát miközben, hogyha valaki elkezd itt azt, hogy hűség, akkor hagyja már abba. Jaj, jó van már. Miközben, ha hűtlenek velünk, beledöglünk. Nem érdekes ez a kettőség? Itt azt mondja, jaj, ne papoljon már nekünk valaki. Hagyja már ezt, hol vagyunk már? 2016. És közben az árnyékban fetrengünk, és meghalunk. Erre aztán persze kitalálhatunk stratégiákat. Hogy érzelmi távolságtartás, mert akkor nem engedem bele magam, meg ez már egy másik kérdés. Így akkor a hűtlenségnek egészen más lesz a jelentése, és a hatása is. Hogy folytassam? Ugye, hogy kezdtük? Hogy így mondtuk, hogy minél inkább összetudjunk kötni akár végpontokat is, szentségi házasságban, örökérvény fölbontatatlan hűség, abban a szenvedély tüze, hogy ez izgat bennünket, hogy a kettő hogy van együtt, hogy lehet együtt, hogy lehet tartósan elégedettem. És ezért, aki például azt mondja, hogy legyenek nagyon fontos keretek, és formák és szabályok. Akkor ő megházasodik, szentségi házasság, ez neki nagyon fontos, vannak keretek, szabályok, és azon belül merheti megélni a szenvedélyt. Ha csak nem lesz ez nagyon egyoldalú. Mert ha túl hangsúlyozzuk, azt mondjuk mindenek fölött és előtt, és minden, ami veszélyezteti a biztonságot, az hújjon. Akkor eltűnik a szenvedély. Itt az lehetséges, hogy kereteken belül megélhetővé válik a szenvedély. Mert vannak biztonságos keretek, ezért megélhetővé válik a szenvedély. És milyen érdekes, hogy a 21. századi mítoszban pont fordítva van, semmilyen keret nincs. Nincsenek szabályok, nincsenek törvények, semmi sincs.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.